Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a vasárnapnak nagyon fontos szerepe kell, hogy legyen a hívő emberek életében. Nem csupán a pihenésre kell gondolni, nagyon fontos. De azt hiszem, hogy az embereket arra nem kell figyelmeztetni. Sokkal inkább arra, hogy ez a nap a lelki megújulásnak a napja. Az a fajta pihenés, ami az Istennel való kapcsolatban érvényesül. Ezen a mai vasárnapon is. Gondoljunk erre, hiszen az evangélium erre hívja fel a figyelmünket. Jézusnak a példájára, aki elhívja az embereket a mindennapok gondjából, bajából, megpróbáltatásaiból, álljanak meg, és figyeljenek a lelkükre. Gondolkodjanak el az életük kérdésein. Ma mi is azért vagyunk itt, igaz, hogy kevesen, de Istennel szeretnénk találkozni, meg egymással is. Ha ez sikerül, akkor megújulunk. Megújul a gondolkodásunk, megújul az életünk. Különben a fizikai fáradtságunkat sem tudjuk kipihenni. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk, gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövésmenés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, vezetők és vezetettek kapcsolatáról kell ma elmélkednünk, és legfőképpen figyelni azokra a szempontokra, amiket Jézus tanít nekünk, elsősorban ebben a kapcsolatban, ahogy összetartoznak vezetők és vezetettek. Abban az időben, amikor a Szentírás iratott, Izrael Istent pásztorként ismerte meg, mint akinek gondja van az övére. Aztán később Jézus magát jó pásztornak mondja, aki ezt azzal erősíti meg, hogy életemet is odaadom értük. Mi pedig ma arról elmélkedünk, hogy miképpen látják a vezetők a küldetésüket, és miképpen értelmezik a vezetettek az életüket. Sajátos a helyzet, mert ma a vezetők nem gondolják magukról azt, hogy ők pásztorok, pedig azok. Sajátos a helyzet, mert a vezetettek nem szeretnének bárányok lenni, sokkal öntudatosabbak, sokkal magabiztosabbak ma az emberek, csak hogy körülbelül úgy néz ki ma, talán szűkítsük le a kört, elsősorban az európai kultúrához tartozók világa, mint a pásztor nélküli juhok helyzete. Valójában arról van szó, hogy mi a dolguk a vezetőknek, és egyáltalán elvállalják-e a feladatukat, vagy csak egyszerűen akár ünneplik azt, hogy őket megválasztják, vagy egyszerűen örvendenek annak, hogy bizonyos közösségeknek a vezetői lehetnek, aztán, ahogy ma mondják, mindenki sütögeti a maga pecsenyéjét. A nép körében pedig egyre inkább azt lehet tapasztalni, hogy túlzott öntudatukban az emberek, mintha nem figyelnének egymásra, versengenek egymással, egymás fölé igyekeznek kerülni, a sikerek talán a legmeghatározóbbak, és a javakban való gyarapodás. Minden esetre, ha most visszamegyünk ide a történethez, amit hallottunk, Jézusnak megesett a szíve rajtuk, ezt hallottuk. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ugyanis pásztor nélkül a juhok nem tudnak létezni. Kiszolgáltatottak, magukra hagyottak, és Veszélyben vannak. Ha a Szentírásnak ezzel a helyzettel kapcsolatos tudósítására figyelünk oda, akkor Jeremiás próféta, az ószövetségi olvasmányban erről volt szó, a király ellen és a nép vezetői ellen szól, akik nem gyakorolják a pásztori szolgálatukat. És ennek az lesz a következménye, hogy a nép magára marad. Lehet, testvérek, hogy mi ezt csak egy ilyen tudósításszerűen meghallgatjuk, pedig, ha abba belegondolunk, hogy akkor, amikor Jeremiás erről beszél, akkor a helyzet a következő. Véresen komoly. Jojakim király messze került apja örökségétől, apja korában még az igazságnak és a jognak helye volt. Jojakim királynak a legfőbb bűne pontosan ez volt, hogy jogtalanságokat és igazságtalanságokat követett el. És ennek az lett a következménye, hogy a nép magára maradt. Pásztor nélkül maradt a nép. Közben, hogy mondottam, hogy milyen komoly a helyzet, Nabukodonozor meg már jött, hogy harccal elfoglalja Izraelt. Meg is történt. Meg is történt, mert ez a király csak magával törődött, palotát épített magának, és ahogy a Szentírás írja, a cédrusfával borított palotának a falait vörösre festette. A kiontott emberek vérére figyelmeztetett ez. A nép lázadozott, a nép egyedül maradt, a Nabukodonozor megjelent, a vezetőket elhurcolták, részben kiirtották őket, a nép pedig kiszolgáltatottan az ellenségnek, mint olyanok, akik már hosszú idő óta pásztor nélkül éltek, magukra hagyatottan áldozatul estek. Testvérek, ebből az eseményből kell nekünk a mai helyzetre a tanulságokat levonni. Egyébként onnan kezdeném a gondolat felgöngyölítését, hogy Jézusnak megesett rajtuk a szíve. Jó, már nem Jojakim király idejében vagyunk, hanem Jézus korában pár száz évvel később. De ugyanaz a helyzet. És azt hallottuk, hogy Jézus sok mindenre kezdte őket tanítani. És ez azért nagyon fontos, mert most az emberek nem azért keresték Jézust, hogy kenyeret adjon nekik. Nem azért keresték Jézust, hogy munkanélkül tartsa jól őket, hanem Istenre szerettek volna hallgatni. Isteni igazságokra voltak kíváncsiak ebben a helyzetben. És Jézusnak a szívét ez érintette meg. Azt hiszem, a jövő vasárnap hallgatjuk a kenyérszaporításnak a történetét, amikor a nép királya akarja koronázni Jézust, mert kenyeret adott nekik. És akkor Jézus ezt elutasítja. Mert az ember életére az igazi válasz nem a kenyér, Lehet, és nagyon fontos, a kenyér az élet. A magyar ember így is nevezi a gabonát is, hogy élet. A kenyeret is így nevezi, hogy élet. Fontos a kenyér, anélkül nem tudunk élni, de az életünk igazi kérdése nem kenyér kérdés. Gondoljunk csak abba bele, hogy egész Európa, sőt az egész világ szinte állandóan ezzel a kérdéssel foglalkozik, és egyáltalán nem érdekli, hogy mi az Isten üzenete az ő számára. Múlt vasárnap, Sziget közben voltam vasárnap délelőtt, nem ennyien voltunk. Több ezren gyűltek össze, ahol a lipóti kenyeret megáldottuk, egy 50 kilós hatalmas kenyér volt az oltár előtt. Ott volt a tömeg. Bizonyára nem gyűlnek ennyien össze vasárnapról vasárnapra. Oda vonzotta őket a kenyér, és nekem az volt a feladatom, hogy ezt a kenyeret megszenteljem, meg beszéljek azokról az igazságokról, amik a kenyér fölötti igazságok. Testvérek, azt gondolom, hogy ma, a harmadik évezred elején, mintha a vezetők elfelejtenék azt, hogy miért állítattak oda, ahol vannak. Majdnem azt mondtam, hogy a helyükre. Úgynevezett demokráciák korát éljük. A vezetők úgy gondolják, hogy azoknak tartoznak elszámolással, akik őket megválasztották. És mit várnak a vezetőktől? És ki az, aki a vezetőktől vár? Most hadd mondjam így, a tömeg. Ma nem nyájról beszélünk, hanem tömegről. Ma tömegkommunikáció van, tömegizlésről beszélnek, tömegtáplálásról, tömegigényekről, tömeg. És mi a jellemzője a tömegnek? Panem et circenses. Kenyeret és cirkuszt. És ezt várja a tömeg a vezetőktől. És a kérdés az, hogy ebben a helyzetben tudja-e a vezető, hogy mi a dolga, és egyáltalán segítik-e a tömegben lévő egyes embereket arra, hogy fölismerjék az élet igazi igazságait. Testvérek, azt kell látnunk, hogy ma az emberiség vezetői sokkal inkább a maguk egyéni érdekével foglalkoznak, a maguk lehetőségeivel foglalkoznak, mint sem az emberek igényeinek a kielégítésével. Mert nagy tévedés, ha azt gondolják, hogyha kenyeret és cirkuszt biztosítanak, akkor ők megtették, ami az ő dolguk, az emberek pedig megkapták, amit érdemelnek. Csak hogy a különbség az, hogy az élet több, mint kenyér. És azok az igazságok, amikre Jézus tanította őket, azok az igazságok ma is érvényesek. És a vezetők számára ez azt jelenti, és ez nagyon fontos, a Szentírás ezt tudatosította az akkori pásztorokban, amit így mond nagyon egyszerűen, hogy gondja van a nyájra. Testvérek, gondja van. Nem magára. Gondja van a nyájra. A nyájért van. Ezért került oda. Akkor, amikor a proféták Izrael népét erre figyelmeztetik, akkor azt mondják, emlékezzetek vissza, hogy az Úrnak gondja volt rátok. Kiszabadított benneteket a fogságból, szabaddá tett benneteket, és letelepített titeket egy új földön, és szövetséget kötött veletek, aki mindig hűséges ehhez a szövetséghez. Gondja van rátok. A többi pásztor, a pásztor királyok ettől az Úrtól tanulták a küldetésüket, ami azt jelenti, hogy az Úr előtti felelősséggel viselik ezt a gondot, a népnek a gondját. Valakinek meg kell felelnie a vezetőnek. Isten előtti felelősséggel viselik a népnek a gondját. És ha ez nem történik meg, akkor rossz pásztorok. Erről a rossz pásztorról beszélt Jeremiás Jojákim királyról. És hát másról is nem egyszer jövendöltek, illetve kimondták az igazságot a proféták. A népnek pedig, ugye ma valamiképpen meg kell szabadulnunk ettől a tömeg élménytől. Egyáltalán konfrontálódni kell ezzel a fogalommal. A tömegízlés határoz meg mindent, a tömegízlésnek megfelelően gondolkodnak rólunk a vezetőink, és a tömegízlést akarják kiszolgálni akkor, amikor egyfolytában csak a megélhetési kérdésekről van szó. Ugyanakkor az ember több annál, mint kenyeret majszoló lény. Az ember önmagát felül akarja múlni. Az ember ki akar nyílni, és ez csak fölfelé lehetséges. Egy olyan világban, ahol az emberek, most nem mondom tömeg, az emberi közösségek, idézőjelben hadd mondjam ezt így, olyan tagokból állnak, ahol egymással versengenek, ahogy egymás le akarják győzni, ahol egymás ellenére akarnak gazdagolni, boldogulni, sikerekre jutni. Ez a közösség olyan, mint a pásztor nélküli nyáj. Nyáj pedig pásztor nélkül halálra van ítélve. Mi Jézus tanítása a nyáj számára? Hallottuk a mai szent leckében. Jézus az, aki a zsidót meg a pogányt összebékíti. Jézus az, aki lebontja a válaszfalakat. Jézus az, aki egy néppé tesz bennünket. Jézus az, aki az egyesek lelkébe beleülteti az isteni igazságot. Egymásért vagyunk felelősek. Csak akkor lehet közösségről beszélni, ha az én gondom az ő gondja. Ahol egyik ember a másikért él. és egymással közösségben vagyunk. Ez az isteni tanítás. Erre születtünk. Mellesleg, természetesen kell ennünk. És szükségesek bizonyos feltételek a mindennapjainkhoz. De enélkül a gondolkodás nélkül halálra vagyunk ítélve. Szánalomra méltók. Testvérek, ezen a mai vasárnapon imádkozzunk azért, hogy a világ vezetői, a népek vezetői, a különböző közösségek vezetői átérezzék, mi a feladatuk. Mit jelent gondoskodni, mit jelent Isten előtti felelősséggel vállalni ezt a küldetést. A nyájnak pedig el kell gondolkodni azon, hogy egymás ellenére, egymás kárára nem lehet sehova se eljutni. Imádkozzunk azért, hogy az isteni gondolatok eljussanak hozzánk. Egyébként a vasárnapnak pontosan ez a küldetése, hogy ezekről gondolkodjunk, ezek a szívünket érintsék, sajnos ezt is látjuk, nem érdekli az embereket. Budapesten a keresztényeknek 5-8%-a jár templomba. És mit akarnak akkor? Hogy akarnak élni? És reménykedni is próbálnak? Mire? Miben? Teljesen értelmetlen az egész gondolkodásunk, isteni üzenetek, isteni igazságok nélkül. Legyen velünk az Isten, és tartozzunk azok közé, az emberek közé, vezetők és vezetettek, akik odafigyelünk Jézusra, aki a mi mesterünk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjé. Kedves testvérek, ebben az imádságban kérjük az Istent, segítsen bennünket, hogy meg tudjunk szabadulni a tömegember voltunktól. Ki tudjunk valamiképpen törni a tömegből. Tudjunk odafigyelni Isten igazságaira, amelyek több emberről szólnak, mint kenyérevőről. És kérjük az Isten segítségét, hogy egymással szeretetben tartozzunk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
Thank you.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a Szentmise kánonjában azért emlegettem Kapisztrán Szent Jánost, ugye évforduló van, a nándorfehérvári diadalnak az évfordulója. Ott az országunk vezetői bevetették magukat. Hogy a mindennapokban, hogy én azt nem tudom, de ott az életüket is kockáztatták. Meg hát a nép is. Gondoljunk nagy hálával és szeretettel Kapisztrán Szent Jánosra és egyáltalán a kapucínusokra. A héten is ünnepeltünk egy kapucínust, a brindisi Szent Lőrincet, aki Csókakőnél volt a magyar seregnek a vezetője, és az is egy ilyen részgyőzelem volt. Csatát nyertünk talán, így lehetne mondani. És ennek a mai vasárnapnak az üzenetét is vegyük nagyon komolyan. Imádkozzunk azért, hogy a nemzeteknek olyan vezetői legyenek, akiknek gondjuk van a övéikre, akik Isten előtti felelősséggel viselik ezt a gondjukat. Különben miért vannak ott, ahol vannak? És mindenképpen imádkozzunk azért, hogy jó vezetettek legyünk, mert ez is nagyon fontos. Nem egyszerű, hiszen Európa pogány lett, és nem könnyű pogányokat vezetni, mert pogányoknak csak az fontos, amit megragadhatnak. Csak az Isten hívő ember tud fölül emelkedni ezeken. Éppen a héten volt egy esküvő, és három fiatal is a esküvő utáni étkezésre igyekezett, aztán mondtam, én itt vagyok, én is megyek oda, elviszem őket. Itt voltak az esküvőn, és nagyon tetszett nekik. Aztán kezdtem velük beszélgetni, hogy hát mégis ők hogy gondolkodnak. Hát kiderült, a három közül egy volt megkeresztelve, persze templomba ő se jár, de hát ő büszkén mondta, hogy ő meg van keresztelve. A másik kettő, egy lány meg egy fiú, ők kereszteletlenek. Az ő a családjukban nem divat a vallásosság, mondták. A lány persze, 17 évesek voltak, ezt elfelejtettem mondani, a lány teljesen ráépült erre a fiúra, erre a megkereszteltre. És beszélgettem, hogy mégis hogy gondolkodnak? Rendőrök akarnak lenni, meg katonatisztek, szóval ilyen érdekes gondolkodás, nem mintha ez helytelen törekvés lenne. Minden esetre ijesztő volt a számomra, ahogy gondolkodnak. Aztán érződött rajtuk valami vágy. Mert amikor odaértünk, ahol a vacsora volt, akkor én külön voltam, és mind a három odajött ahhoz az asztalhoz. Tehát van bennük valami, de hát kitanítja meg őket az Isten igazságaira. Templomba nem jönnek, bár ez egy undorító hely a számukra. A televízióban tanítják őket mindenre, csak a jóra nem. Azt hiszem, hogy az iskolákban a tanárok legtöbbje sem olyan értelemben vezető, hogy arról ma szóltunk. Hát akkor mit akarunk? Sajnos nagy baj van. Nagy baj van, mert a gondoskodást, gondban levést másért csak az Istentől lehet megtanulni. Ja, Jézus Krisztustól lehet megtanulni. Ugyan miért másért? Ha nekem nincs hitem, akkor miért legyek gondban a másik emberért? Nem vagyok bolond, mondják. Viszont így nem lehet élni. Így tönkretesszük a magunkat is, meg egymást is, és valamiben mégis mindig reménykedünk. Sajnos az a baj, azt hiszem abban, hogy a munkanélkül is lehet pénzhez jutni, abban, hogy nem kell dolgozni, abban, hogy csak legyen mit enni, aztán a többi nem számít. Sajnos fájdalmas perspektíva. Egy reményünk van, hogy akik magukat legalább kereszténynek tartják, azok legyenek is azok. Önök. Mi. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.